szerintem az országos tiszti főorvos.
Műsorajánlat.
A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Az egészségügy digitalizációjáról gyakran beszélünk rendszerek, adatok és fejlesztések nyelvén, de a valódi kérdés mégis az, mit érez ebből a beteg? Gyorsabb diagnózist, átlátható betegutat, személyre szabott kezelést, vagy éppen kevesebb várakozást és adminisztrációt? A modern orvoslásban egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségügyi adatok, a telemedicina, a távdiagnosztika és az okos eszközök, miközben az orvos-beteg kapcsolat továbbra is kulcsfontosságú marad. Különösen igaz ez a krónikus panaszokra, például a derék és hátfájásra, ahol a pontos diagnózis, a megfelelő szakemberekhez való hozzáférés és a hosszú távú utánkövetés is döntő jelentőségű. Mai beszélgetésünkben azt járjuk körül, hogy hogyan változik a betegút a digitális egészségügy korában, és hogyan kapcsolódhat össze a technológia a személyre szabott emberközpontú gyógyítással. Szakértőinkkel arról is beszélünk, hogy az egészségügyi adatok és digitális megoldások hogyan segíthetik az orvos munkáját, és mitől válhat mindez valódi élményé a beteg számára. Már itt ül velem a stúdióban Molnár Galac Solt, a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház stratégiai igazgatója, illetve Enc László, aki a Mind Klinika igazgatója. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Mit jelent ma a beteg szempontjából a jó betegút? Gyors diagnózist, személyre szabott kezelést, kevesebb adminisztrációt, vagy folyamatos utánkövetést?
Én azt gondolom, hogy praktizáló orvosként a jó betegútnak ezeket mind kellene tartalmaznia. Kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk elérni. Ugye mindenki ismeri az ellátásnak azokat a zsákutcáit, amikor egy beteg valamilyen olyan vizsgálatra kerül, vagy egy olyan orvoshoz, aki nem a megfelelő az ő problémájára. Ennek egy részét szerintem a digitalizációval, adott esetben AI alapú diagnosztikai szoftverekkel, vagy akár anamnézist összeállító AI alapú rendszerekkel ki lehet szűrni, és ezzel lehetne támogatni az orvosokat, hogy a betegeket minél inkább a legproblémásabb területére fókuszálva küldje el a megfelelő helyre. Az is egy nagyon fontos része ennek szerintem, és itt az adminisztrációs könnyítés nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a beteg egy orvoshoz megérkezik, akkor milyen csomaggal érkezik. Nyilván fontos, hogy minél előbb időpontot kapjon, ilyesmi, de emellett, hogy akkor a képanyag, a dokumentáció rendelkezésre álljon. Ugye nagyon sok adatot gyűjtünk az EST-ben, ebből ma már fontos lenne, hogy egy struktúrált formában összefoglalóan a betegségre legfontosabb tényezőket kiemelve egy anyag álljon az orvos rendelkezésére, ami alapján tényleg a lényegre fókuszálva minél inkább tudja hatékonyan felhasználni azt a rövid időt, ami rendelkezésre áll.
Igen, én is ezt emelném ki, tehát biztosan az egyik kulcsám az a folyamatosság vagy folytonosság. Ugye a beteg az gyakorlatilag ne vegye észre azt, hogy ő a beteg úton halad, hogy ne egy ilyen buldog kitartásával kelljen neki megpróbálnia, megtalálni azt, hogy mi a következő lépés, hanem egyrészt ezt tudja ő maga is, hogy most mi miután következik, kapjon egyértelmű tájékoztatást arról, hogy az egyik vizsgálat után a következőt azt hol kapja meg, hova kell mennie, az adatai azok ne tőle függően mozogjanak, hanem kapja meg mindig az adott ellátó hely azt az adatot, ami neki a következő lépéshez vagy döntéshez szükséges, és nyilván ez az, amit a digitalizáció megfelelően tud tájékoztatni, a másik része pedig az, hogy ki tudja gyakorlatilag segíteni a beteget olyan szempontból is, hogy az orvosra is tud egyébként adott esetben egy kontrollt rakni. Tehát, hogyha a beteg látja azt, hogy neki milyen lépésnek kell következnie, milyen időpontban is, tudja azt, hogy ki az a szereplő, akinek adott esetben mondjuk egy vizsgálatot el kell rendelnie, vagy kell neki egy konzultációt kérnie, vagy el kell készítenie számára egy leletet, és látja, hogy ez nem történik meg, akkor nyilván ő is tud ebbe kezdeményezőként fölépni. Másrészt indirekt módon, hogyha az orvos tudja azt, hogy a beteg tud arról, hogy neki már lépnie kellett volna az ő kezelési folyamatában, akkor ez az orvosra is tud egy visszaható hatással, hát ha úgy tetszik, egy ösztönzőként hatni.
Ehhez még talán annyit tennék hozzá kapcsolódva a mondottakhoz, hogy A tájékoztatásnak ezt a szintjét szerintem ma, amit mondjuk egy bármilyen csomagküldő szolgálat cégénél látunk, vagy folyamatánál, hogy gyakorlatilag látjuk, mikor indult el Kínából a csomag, és érkezik meg Németországba, és onnan Magyarországra. Ugyanezt a folyamatot szerintem nagyon fontos lenne transzparenssé tenni az egészségügyben, hogy most megérkezik a lelettel ez történik, itt tart, ott tart. Nyilván ez sok rendszernek az összehangolását igényli, de ugyanakkor, mint cél, szerintem fontos meghatározni ezt a fajta transzparenciát, pontosan, ahogy te is mondtad.
És ugye ehhez azért kapcsolódik az is, hogy a finanszírozásnak is, főleg a közfinanszírozott egészségügyben a finanszírozásnak is ezt meg kell tudnia támogatni. Tehát most egy nagyon komoly kihívás vagy problémát jelent az, hogy mindig egyes vizsgálatokat finanszírozza a NEAC, vagy most már lassan újra OEP, nem pedig egy egész folyamatot, tehát nem azt dotálja, hogy hogy és milyen időintervallumban ment végig egy protokollszerűen a beteg egy beteg úton, hanem azt dotálja, hogy ő kapott egy labort, akkor azt a labor pontban megkapja, kapott egy járóbeteg vizsgálatot, akkor azt német pontban megkapja az adott ellátóhely, de az egész folyamatra nincs egy pénzügyi ösztönző, ami a különböző szereplőket abban segíteni, vagy abban irányítaná, hogy ők a betegnek az egész életútját, vagy ha úgy tetszik, beteg útját menedzseljék végig.
Korunk egyik népbetegsége a derékfájás, éppen ezért talán első helyen Encz Lászlóhoz fordulva kérdezem, hogy a derékfájás esetében hol akad el leggyakrabban a beteg? Már a diagnózisnál, a megfelelő szakemberhez jutásnál, vagy a hosszú távú kezelésnél?
Hát azt gondolom, hogy ez valóban egy népbetegség, és ilyen formán nagyon jól mutatja is a rendszernek a gyenge pontjait. Olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá, és mindenki természetesen van egy véleménye a derékfájásról, kezdve tényleg az alapellátásban a házi orvostól, akik egyébként nagyon sok beteget láttak, és adott esetben nagyon jól is kezelnek, hiszen egy alap, hogy mondjam, enyhe derékfájás, az nem feltétlenül igényel szakellátást, és ezeket egy jól képzett házi orvos abszolút jól tudja kezelni, de amikor a derékfájás már hetek óta tart, és adott esetben a krónikussá kezd válni, vagy egyéb tünetek is társulnak hozzá, na ilyenkor jönnek a problémák. Ki hova megy, függ a háziorvostól is, és aztán pedig attól, hogy milyen személyes tapasztalatai vannak. A probléma ott van, hogy a derékfájásnak nagyon sok oka lehet, és ennek a kiderítéséhez kell a szakember. Tehát én arra sarkalok mindenkit, hogy akinek derékfájása van 2-3 hete már tartósan, hosszabban, vagy akár régebb óta, az menjen el egy gerinc specialistához. Talán a gerinc gyógyászok, gerinc sebészek, idegsebészek azok, akik ebben a legszakavatottabbak, vizsgálja ki, és utána szülessen meg az a döntés, hogy milyen úton kell tovább kezelni. Ehhez ma már szinte mindig elengedhetetlen egy röntgen és egy MR vizsgálat, és a legfontosabb szinte a fizikális vizsgálat. Ezt egyébként sokan elfelejtjük a mai világban is. A fizikális vizsgálat egy derékfájás kezelésében elengedhetetlen. És ehhez kell az a fajta képzettség is, ami ezeknek a szakorvosoknak megvan. Ezután viszont már el tud indulni egy célzott kezelés, ami lehet teljes mértékű konzervatív gyógytorna, fizikaterápia alapú, reumatológiai alapú, lehet egy minimál invazív fájdalomcsillapítás, amit Magyarországon még sokan nem ismernek, teljesen kiaknázatlan országos szinten, és adott esetben van, amikor műtétre van szükség, de azt is megfelelő időben, megfelelő minőségben elvégezve, felállítva a diagnózist és elvégezve, nagyon sok a rendszer számára terhet róvó feladatot tudunk megspórolni népegészségügyi szempontból, hiszen egy népbetegségről van szó, és a betegre nézve pedig hát fájdalmas éveket lehet megspórolni vele.
Most visszatérhetünk az összképhez, és kérdezem, hogy hogyan tudja a digitalizáció segíteni azt, hogy a beteg ne vesszen el az ellátórendszerben?
Szerintem több részét említettük már ennek a folyamatnak. Én azt gondolom, hogy ma már nagyon sok mindenben segíti is ez. Gondolok itt például elsősorban az EST-be, amiben Magyarország úttörő, akár európai szinten is, hiszen legalábbis a leletek egy helyen elérhetőek egy vizsgálat során, de még szerintem nagyon sok olyan lépés van, amiben itt az időpont foglalásoktól kezdve a képanyagoknak az eljutatásáig időben tud még fejlődni a rendszer, ami ezeket a lehetőségeket kihasználva tovább fogja javítani a hatékonyságot. Például a kokáért mondok még egy dolgot, ami mint orvos számunkra nagyon nagy probléma, az ambuláns lapoknak a megírása elkészülte. Ez ugye egy törvényi kötelezettség is, természetesen nagyon fontos is, De Amerikában ez már úgy készül el, hogy egy AI alapú hangrögzítő szoftver mellett történik a konzultáció, a megbeszélés, a konzultáció végére ebből egy összefoglalót ír egy AI alapú szoftver, amit az orvos csak átolvas, kijavítja azt a 2-3 pontot, ami problémás, és már küldi is fel adott esetben Magyarországra adoptálva az EST-be, vagy e-mailen a betegnek. Tehát ilyen szintű, akár országos digitalizációs fejlesztésekre gondolok, amik a rendszert nagyban segíteni.
Illetve ugye a mesterséges intelligenciának egy másik használati módja lehet az, amikor a jelentős beteg leletelőzményekkel, meg hosszabb időtávra visszatekintő betegségelőzményekkel rendelkező páciens esetében mondjuk egy mesterséges intelligencia megpróbál egy összefoglalót készíteni, tehát hogy ne kelljen az orvosnak, vagy ne avval menjen az idő, hogy több tucat, száz leletet végignéz. Nyilván ebbe az, hogy milyenek ezek a leletek, az is számít, tehát hogy ezek struktúrált, adat szempontból struktúrált formában legyenek meg, mert PDF dokumentumok mondjuk nehezebben kereshetőek, mint mondjuk egy megfelelő architektúrában lévő adathalmaz, és ott gyakorlatilag kvázi segít az orvosnak, nem helyettesíti az orvosi döntést, ez nagyon fontos, tehát ez szerintem az egyik legfőbb kérdés, bizalmi kérdés a mesterséges intelligencia, meg általában a digitalizáció kapcsán, hogy nem az orvost fogjuk tudni kiváltani, és nem is szabad, de az orvos mellé tud dolgozni, tehát az ő adminisztratív terhét tudja kiszedni, és nem csak meg tudja könnyíteni, hanem adott esetben pont azért, mert soha nem fárad el, mert soha nem a mesterséges intelligenciának nincsenek úgymond kihagyásai, persze tévedhet, esetleg olyan dolgokra is fel tudja hívni a figyelmet, vagy olyan dolgokat is észrevesz, amit lehet, hogy egy orvos már adott ponton esetlegesen elhagyna, vagy nem figyelne föl rá, vagy nem venné észre feltétlenül azt a mintázatot. Úgyhogy ez egy másik ilyen szempontú használati út lehet.
Javítsanak ki, hogyha tévedek, de én azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátásban sok párhuzamosság van. Ez azt jelenti, hogy nincs információ mindenhol a beteg előzményeiről, illetve állapotáról, ott azt mindenhol meg kell mutatni, el kell mondani. Ennek tükrébe kérdezem, hogy milyen szerepe lehet az egészségügyi adatoknak abban, hogy az orvos mindig pontos képet kapjon a beteg előzményeiről, meg a betegség előzményeiről, állapotáról, esetleg egy ilyen központosított adatinformációs rendszer lenne egy ilyen jó megoldási lehetőség, ami felszámolná ezeket a párhuzamosságokat?
Alapvetően maga az EST az már pont ezt célozza, hogy ne kelljen újra mindig kikérdezni a beteget az összes előzményéről. Másrészt ugye ne csak arra hagyatkozhasson az orvos, amit a beteg elmond, mert a betegnek a szubjektív megítélése az nagyon sokrétű lehet. Tehát, hogy kifelejthet dolgokat, akár bármilyen okból ki is hagyhat belőle dolgokat, olyanokat, amik egyébként mondjuk egy kezelés vagy egy megfelelő diagnózis feltárása során lényegesek. Tehát a legnagyobb előnye ezeknek az adatoknak, hogy nem csak adott ponton a beteg fizikai tüneteire, vagy a saját elmondására, vagy az adott ponton elvégzett, éppen aktuálisan elvégzett vizsgálatokra tudunk hagyatkozni, hanem az összes korábbi vizsgálati előzményt az valamilyen módon struktúráltan be tudjuk építeni abba a vizsgálati mechanizmusba, amit éppen azon a betegen elvégzett. Ezeknek az orvosok. De ez az egyik legnagyobb előnye az, hogyha az adatok rendelkezésre állnak.
És csak a rendkedvéért kérdezem meg, hogy akkor a magánegészségügyi adatok is bekerülnek ebbe az EST rendszerbe, tehát mindegy, hogy valaki állami egészségügyben vagy időnként magánegészségügybe vesz részt, aki szeretné, az látja pontos beteg utat és egyébként a előzményeket.
Természetesen igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos célja is volt ennek a rendszernek, hogy pont a párhuzamosságok elkerülése érdekében, ha már biztosítási szinten nincs átjárás per pillanat a két rendszer között, de adatszinten szerencsére van, tehát az EST ugyanúgy kötelessége a magán egészségügyi szolgáltatóknak az adatoknak a feltöltése, mint az állami egészségügyben. Én nagyon fontosnak tartom a párhuzamosságokra visszatérve két dolgot. Van az egészségügyi szolgáltató rendszernek a párhuzamossága, azt gondolom ez meghaladja ezt a beszélgetést, tehát hogy megpróbáljuk kiszűrni azokat az anomáliákat, ahol adott esetben ugyanazon a területen több osztály is ugyanazt szolgáltatja, és ezeket vagy centralizálni, vagy éppen decentralizálni, és megfelelően az ellátást biztosítani. És ha van a beteg szempontból ugye a párhuzamosság, ez időnként egy tudatos döntés, ugye a másodvélemény vagy harmadvélemény kérdése. Ezt viszont pontosnak érzem, tehát pont ahol én Svájcban dolgozom, ott ez olyan mértékben már a napi rutin része, hogy egy komolyabb műtét előtt 2-3 van, hogy 4 véleményt is kérnek a betegek azzal kapcsolatban, hogy az adott orvos az ő problémájával mit kezdene. Ugye ha egy autót veszünk például, akkor is nem egy autót nézünk meg, és azt megvesszük, hanem elmegyünk több helyre, és megvesszük. Tehát én ezt például jónak tartom, és adott esetben ezt is a rendszerbe lehet építeni, hogy egy másodvélemény, egy harmadvélemény kérdését hogy tudja lekezelni egy ESZT szintű rendszer. És adott esetben, ha vélemény eltérések vannak, amik vannak és lesznek, ezeket valamilyen konszenzusra hozni, és ez is lehet egy célja egy magasabb szintű rendszernek, hogy ezeket kezelni tudja. Az ESZT szerintem ma az első nagy lépést megtette, gyűjtjük az adatot, de pontosan, amit Zsolt is mondott, arra reagálva, ezt sokkal jobban kell még strukturálni ahhoz, hogy ez valóban döntéshozatali mechanizmusok elősegítésére alkalmas legyen. Tehát ez a következő lépés szerintem.
Ezt László említett már egy olyan területet, ahol nélkülözhetetlennek tűnik a személyes orvos-beteg találkozás, illetve a fizikai betegvizsgálat, de a telemedicína és a távdiagnosztika milyen esetben jelenthet valódi segítséget, és még hol marad nélkülözhetetlen a személyes orvos-beteg találkozás?
Azt gondolom, hogy a fizikális vizsgálat, amit mondtam, ez sok szakmánál továbbra is elkerülhetetlen, habár bizonyos területeken ma már ennek a fontossága valóban háttérbe szorulni látszik. Ezt nagyon fontos említeni. Ugye, amit nem tudunk megkerülni, hogyha egy olyan eszközös vizsgálatra van szükség, amit nem lehet otthonról elvégezni, akkor oda el kell menni abba a centrumba, akár egy MR, egy CT, egy endoszkópiás vizsgálat, vagy aztán akár a beavatkozások a műtétek irányába. Ugye ez elkerülhetetlen. Amit viszont az gondolom, hogy nagyon jelenleg alul használunk, vagy nem használunk ki eléggé, azok abszolút a konzultációknak a területe. Tehát adott esetben egy első vizsgálat történjen meg személyesen, ezt a mi klinikánkon is próbáljuk használni azt, hogy az első vizsgálat már megtörtént személyesen, a kontroll konzultáció például egy labor után, egy CT után, egy MR után, ahol már a fizikális vizsgálat megtörtént, nem szükséges feltétlenül, hanem abszolút lehetséges telemedicína útján, és szerintem ezzel nagyon sok időt és energiát tudunk megspórolni mind a betegnek, mind a rendszernek, utazások, kiesett munkanap, stb. Tehát nekem vannak betegeim, akik a munkahelyükön egy irodába bezárkózva azt a félórás konzultációt megejtjük, és onnantól kezdve tudjuk folytatni a kezelést abba az irányba, ahogy kell, de vannak külföldi betegeim is, akik elküldenek minden leletet, és külföldön élve konzultálom őket. Ha a fizikális vizsgálat elengedhetetlen, akkor vagy jönnek Magyarországra, vagy ezt egy másik orvossal kell megoldani. És a harmadik szint szerintem, ami szintén még egyelőre nincs kellően kihasználva, azok az ellátások, amiket nem feltétlenül szükséges egy kórház keretében elvégezni. Erre is egy svájci példát tudnék mondani, ez a Hospital at Home rendszer, amit most indítanak ott el, bemegy a beteg a sürgősségi osztályra, kivizsgálják, megnézik, hogy mi a probléma, és például egy tüdőgyulladás, vénás, antibiotikum adás szükséges, ebben az esetben fölajánlják a betegnek, hogyha otthon megfelelő körülményei vannak, akkor rendszeres orvosi vizitek, ápolói felügyelet mellett ő hazamegy, és naponta egyszer kimegy, beköti neki biztosítás terhére az infúziót, adott esetben ha probléma van, az ápoló jelzi az orvosnak, aki ki tud menni hozzá, és ha szükséges, természetesen azonnal beutalják a kórházba, de ha nem, akkor egy egyhetes antibiotikum kúrát otthon is el tud tölteni a beteg, megspórolva ezzel a betegágyat, az ezzel kapcsolatos összes költség.
És ugye még egyet emelnék ki, ugye ezek különböző krónikus betegségeknek, meg különböző gyógyszereléseknek mondjuk az utánkövetése, tehát ahol nem kell, hogy mindig találkozzon a beteg, viszont fontos, hogy az adat adott esetben oda kerüljön, tehát mondjuk egy szenzoros viselhető eszközről, vagy olyan mérőeszközökről, amiket a beteg a testén visel, hogyha ezek az adatok automatikusan bekerülnek, akkor az orvos az gyakorlatilag kaphat róla egy folyamatos képet, és már úgy tudom, amikor a személyes találkozásra kerül, már ezeknek az adatoknak az értékelésével. De mondok még egyet, ez akár arra is alkalmas lehet, hogy adott esetben ezekből a bejövő adatokból akár a rendszer, akár az orvos, hogyha ránéz, már előzetesen tudjon leszűrni bizonyos következtetéseket, tehát akár mondjuk egy riasztást is tud adni a beteg irányába, hogy figyelj, lehet, hogy te most még nem érzed, vagy nem látszódik a napi közérzeteden, de itt valami elborult az egyensúlyba, és jobb, hogyha most bejössz, vagy jobb, hogyha most valamit ezen egy kicsit változtatunk. És ugye a másik, amivel ugye az élő megjelenés terhe csökkenthető, az pedig az, hogy gyakorlatilag Kínában láttam, pont beszélgettünk előtte a stúdió kívül ugye Shanghai-ról, hogy Shanghai-ban vannak olyan megoldások, ahol gyakorlatilag pont ezek az első konzultációk, meg minden egyéb, az te telemedicinális módon történik, tehát hogy egyszerűen akkora nyomás van az ellátórendszeren, tehát olyan mennyiségű beteget kellene ellátni, hogy ennek van egy elsődleges triás funkciója, ahol már gyakorlatilag telemedicinális módon is elkezdik. Ugye ebbe egyébként pont Kína az egyik ilyen vezető, aki ezeket a fajta megoldásokat, ott már pont a múltkor olvastam egy szakcikket, hogy ott már van gyakorlatilag teljes mesterséges intelligenciára épített kórház, tehát ami azért nagyon futurisztikusnak hangzik, meg nagyon sok etikai, meg sok egyéb kérdés fölvet, de gyakorlatilag egy mesterséges intelligencia által működtetett kórházzal lehet már találkozni a szakirodalomban.
De amikor pont legutóbb beszélgettünk itt ebben a műsorban, akkor Rencz László említette, hogy az amerikai rendszerben is van egy úgynevezett orvosasszisztens, és a beteg először vele találkozik, és akkor ezek szerint ott még nem AI van, ő veszi fel tulajdonképpen az elsődleges információkat, és utána kerül az orvoshoz a beteg. Tehát, hogy ezek a megoldások azért gyakoriak a nagyvilágban.
Igen, hát ezzel próbáljuk azt a nyomást csökkenteni, ami azzal jár, hogy például a képeket hogyan szerezzük meg a betegtől. Ma Magyarországon hozza a CD-t, azt egy asszisztens nálunk a klinikán feltölti előre, ezzel ne teljen az idő, ugyanígy letölteni a képeket, összeszedni az adatokat. Mi már régóta egy kicsit AI alapú kérdőívvel dolgozunk, amit a kérdőívet kiküldünk előre, kitölti a beteg, az feldolgozza az AI, előkészíti az ambulánslapot, tehát mi a magunk módján már próbálunk ezekkel a trendekkel haladni és előremutató dolgozni, de hát ez még fokozható.
Ennek nagyon fontos, hogy itt az orvos az gyakorlatilag a legúgymond drágább eleme ennek az egész rendszernek, és az ő kapacitásából, vagy az ő kapacitásukból van a legkevesebb. Tehát akárhol dolgozik, akár a magánegészségügyben az ember, akár az állami ellátóban, arra kell törekednie, hogy az orvos az a lehető legtöbb időt azt a tényleges gyógyításra, vagy ténylegesen a betegre tudja feltölteni, tehát hogy amennyire lehet vegyük le róla az adminisztrációs terheket, próbáljuk meg olyan megoldásokkal, ami akár lehet egy kisegítő vagy segítőszemélyzet, akár lehet egy mesterséges intelligencia, akár lehet egy digitális megoldás, amivel tényleg az ő idejét a legjobban tudjuk kihasználni a betegek érdekében. Mert most nagyon sokszor az orvosoknak adminisztratív feladatokkal megy el az idejük, és ez az egyik legnagyobb probléma a rendszerben talán.
Azt látjuk, hogy a modern egészségügyben eltolódik a hangsúly a beavatkozástól a megelőzés, illetve a korai felismerés felé. Önök hogy látják, hogy ez leginkább a növekvő adatállomány miatt van, vagy valamilyen fundamentális változások vannak, például egészségtudatosabbak a betegek vagy a leendő betegek?
Én azt gondolom, hogy az adatok inkább ezt csak erősítik ezt a folyamatot. A változás szerintem az emberek fejében van, és ez rendkívül fontos. Itt egy nyugati trend érkezik meg Magyarországra, tehát amíg Nyugat-Európában már azért az országok többségében ez teljesen bevett dolog, hogy az emberek a saját egészségüket a saját kezükbe veszik, és azt a felelősséget, ami azzal jár, hogy én egészségesen élek, vagy éljek, és ezáltal csökkentsem a betegségeknek a kockázatát, ez már nem az ellátó rendszerre és az orvosokra bízzák, hanem felismerték azt, hogy mindenki igazából a legjobb gazdája a saját egészségének. Ez a tudatosság érkezett meg szerintem az elmúlt években, talán a Covid óta különösen nagy hangsúlya Magyarországra is. Ennek mi nagyon örülünk, a mi klinikánkon kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, hiszen ugye ha ég a ház, ugye, akkor vagy ég egy városban sok tűz, akkor az a kérdés, hogy több tűzoltóra van szükség, vagy pedig a tűznek a megelőzésére. Minél inkább abban hiszek, hogy a tűznek a megelőzése az fontosabb, mint a lángokat eloltani, és ez a tendencia, ez abszolút egyébként egy világtendencia, az egész longevity mozgalom, nevezzük mozgalomnak, erre épül, hogy tudunk egészségesebben, jó minőségben tovább élni, és erre ma már szerencsére vannak olyan lehetőségek, hogy az ember szűrővizsgálatokkal, tudatos életmóddal, kevesebb evéssel, abszolút alkoholmentesen vagy minimálisra szorítva tegyen az egészségért, és ma már tudjuk, hogy mit kell tenni, ez is egy nagyon fontos dolog, és itt jönnek az adatok, hogy az nagyon sok vizsgálat és adat ma már meg tudja nekünk mutatni, hogy hány óra mozgás az, ami például valóban már megelőzés, tehát egy rizikócsökkentés jelent. Azt is tudjuk, hogyha például csak futunk, az kevesebbet ér, mint hogyha futunk és teniszezünk. Szóval ilyen szinten vannak már adatok jelenleg.
Még ehhez talán egy kiegészítés, és nekem tetszik ez a tűzoltós hasonlat, hogy valójában most nagyon nagy teher hárul a kórházakra. Tehát most gyakorlatilag egy nagyon kórházcentrikusan működik Magyarországon az egészségügy, és ugye ez gyakorlatilag a legdrágább ellátás is, a kórházi ellátás. Minden más egyébként társadalmi szinten olcsóbban megoldható. Tehát ha úgy tetszik, lehet az egy kérdés, hogy tűzoltót akarunk, vagy pedig a tüzet akarjuk megelőzni, csak azt kell belátni, hogy valójában nem lesz tűzoltónk. Tehát míg a tüzet mindenki meg fogja tudni nyelőzni, tűzoltónak nem lesz mindenki alkalmas. Tehát egy idő után a legjobb szándékok ellenére sem fogunk tudni annyi tűzoltót biztosítani, mint ami kell. Ezért abba kell belemennünk, és ez az állami egészségügyi ellátórendszerre is igaz, hogy a prevenciónak, meg a megelőzésnek annak nem egy ilyen mellékes tevékenységnek kell lennie, hanem az egyik fő fókusznak. Erről nagyon régóta beszél egyébként az állami ellátórendszer, de ez egy shift kell, tehát tovább kell tolni a gondolkodást, mert még mindig ez a kórházcentrikusság van jelen, és mindig a betegséget akarjuk kezelni, nem pedig megelőzni akarjuk.
Azt gondolom, hogy népegészségügyi szinten egyébként erre ma már szintén nyugati példákat alapul véve megvannak azok a módszerek, hogy lehet motiválni a lakosságot, tehát teljesen egyértelműen ugye mindenkit valahol a pénz az, amivel tudunk motiválni, tehát ha például valaki viszonyítottan napi 10 000 lépést tesz, és úszik, és bérlete van, és nem tudom, akkor annak lehetne csökkenteni a biztosítását. Tehát ahol ez bevezetik, ott teljesen egyértelműen csökken az összköltsége az ellátórendszernek, hiszen a betegeket motiváljuk arra, hogy, vagy hát nem betegeket, az embereket motiváljuk arra, hogy egészségesebben éljen, többet mozogjanak, és hogyha ezt ráadásul még kiegészítjük laborvizsgátokkal, ami mondjuk a cukrot, vércukrot tudjuk mérni, ami bizonyítja, hogy ő rizikócsoport vagy nem, akkor ezt el tudnánk alátámasztani azt, hogy miért csökkentjük bizonyos embereknek az egészségbiztosítási költségét, és miért növeljük olyan embereknek, akik ezeket a rizikókat nem csökkentik, hanem font, hogy növelik.
Azt hiszem, hogy erre kapcsolódik rá a műsor utolsó kérdése. Ha 5-10 év múlva visszatekintünk, mi lenne az a változás, amitől azt mondhatjuk, a digitalizáció valóban jobbá tette a magyar betegellátást?
Én azt gondolom, hogy az elmondottaknak körülbelül egy jelentős része 5 év alatt megvalósítható. Tehát például az EST-ből egy struktúrált, gyakorlatilag kész anyagot kap egy beteg, hogyha azt mondja, hogy most idegsebészként, idegsebészeti szempontból kérek egy összefoglalót laborokkal, képalkotókkal, mindennel. Az összes képalkotóm rendelkezésre áll. Adott esetben arról is már születik egy AI alapú elővélemény, hogy például egy tumor követése esetén nőtt az a tumor, vagy nem, amit a radiológusok is leírnak, de ezt is ki lehet nyerni a radiológiai véleményekből, és struktúrált formában lehet az orvos számára elő készíteni, csökkennek a várólisták, és talán ami legfontosabb, amiről az utolsó pontban beszéltünk, kevesebb halálozás van olyan betegségben, ami megelőzhető. Népegészségügyi szempontból ezt tartanám a legfontosabbnak, egyénre szabott szempontból pedig az előtte elmondottakat is rendkívül fontosnak tartom, hogy ilyen formán gyorsabb, hatékonyabb, jobb ellátást kaphasson.
Én kórházvezetői szempontból talán azt mondanám, hogy akkor mondhatjuk, hogy a digitalizáció valóban javította a magyar betegellátáson. Ha a beteg út átláthatóbb lett, ha kevesebb ember veszik el a rendszerben, az ellátás gyorsabban, szervezettebben és jobban személyre szabottan működik. Tehát a valódi siker az nem önmagában a technológia, hanem akkor beszéltünk sikről, hogyha ezt a beteg is, vagy az ember is érzi, hogy itt valami fajta előrelépés volt, vagy a korábbi évekhez képest ő egy más jellegű, vagy más minőségű, mondjuk úgy, hogy betegélményt kapott.
Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban a digitális egészségügy ígéretéről és az adattal támogatott betegútról beszélgettünk. Vendégünk volt a stúdióban Molnár Galasz Zsolt, a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház stratégiai igazgatója, illetve Enc László, a Mind Klinika igazgatója. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a fizikális vizsgálatokra még mindig szükség van, de arra is kitértünk, hogy nagyon fontos lenne a digitalizációnál a folyamatok transzparensen tartása, de még arra is sort kerítettünk, hogy kiemeljük, hogy a mai magyar egészségügyi rendszerben egyfajta kórházcentrikusság figyelhető meg, amely meglehetősen költséges. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a hangmérnök Pór István nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Pásztor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok Önöknek!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.